Szignál az ukrán ellentámadás bizony jobbára sehol, mert hogy az oroszok nyomulnak előre, nem csak Pokrovszk kerülhetett a kezükre, valószínűleg most már teljes mértékben, hanem Mirnahrád városát is teljesen körbezárták, sőt Sziverksz is fenyegetett, lehet, hogy egymás után három kis közepes várost veszít majd el Ukrajna. Mindeközben több korábbi miniszter őrizetbevételét is elrendelte Ukrajna legfelsőbb korrupció ellenes bírósága. A Zelenszky éra eddigi legnagyobb botrányában mintegy 100 millió dollár illegális pénz áramlása derült fény, miközben Ukrajna a háború kezdete óta legnehezebb telére készül. Az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója azt mondta, hogy az ügy megtépázhatja a Zelenszky elnök népszerűségét, különösen, hogy a korrupciós botrány már az elnöki hivatal vezetőjét, Andrii Jermakot is elérte. Bendarsevszky Antont Lakatos László kérdezte.
Tovább dagad a korrupciós botrány Ukrajnában, legalábbis a volt miniszterelnök helyettest, Olekszij Csemisovot őrizetbe vette a legfelsőbb korrupcióellenes bíróság, és hát ez rengeteg kérdés felvet, talán kezdjük onnan, hogy az, hogy egyrészt ez a korrupció ellenes ez a hivatal, másrészt ugye a bíróság folytatta a vizsgálódást, és ugye feltárnak elég durva ügyeket, majd itt arról is beszélünk, hogy itt irgalmatlan pénzek cseréltek gazdát. Ennek mi köze van ahhoz, hogy megpróbálta megszüntetni ezt a korrupció ellenes hivatalt az ukrán elnök? Tehát ezeket az embereket akarta védeni, vagy valami egészen más volt ez a történet, mert most tudom, hogy belecsapok a közepébe, de nekem ez fogalmazódott meg első körben, hogy ezt a hivatalt a nyáron még meg akarta szüntetni Volodymyr Zelenszky.
Igen, ugye nyáron, amikor kirobbant ez a történet, és hírekbe került, hogy a 2014-es forradalomnak a legnagyobb vívmányát, ezt a korrupcióellenes szervet, a NABU-t, ezek kiderült, hogy a kormány ezt a szervet akarja alárendelni, elvenni a függetlenségét, a jogosítványait, akkor értetlenül néztünk, hogy pontosan mi van a háttérben. Ugye nekem is kommentálni kellett akkor ezt az ügyet, mivel nem voltak konkrétumok, vagy konkrét adatok a birtokunkban, azt mondtam én is, hogy hát valószínűleg Zelenszky egyfajta hatalmi koncentrációt, egy központosítást akar végrehajtani, és ezért próbálkozik egy független szerv jogköreinek az elvételével. Most pedig egyértelműen látjuk, hogy miért volt ez az ügy. Tehát most kaptuk meg a válaszokat egy 4-5 hónappal ezelőtti történethez. A válasz pedig az, hogy valószínűleg a nyár folyamán az ukrán hatalom megtudta, hogy ez a független szerv, a NABU, akkor már több mint egy éve folytatott vizsgálatot ukrán hivatalnokokkal, tisztviselőkkel szemben, és egészen magasra értek fel a szálak, és mivel kiderült ez az ügy, akkor megpróbálták ellehetetleníteni, vagy legalábbis átvenni a kontrollt a szervezet felett, és kontrollálni azokat az információkat, azokat a vizsgálatokat, amelyeket a NABU folytatott, csak ez nem sikerült. Ugye nyáron Zelenszky aláírta a NABU ilyen alárendeléséről szóló törvényt, aztán egy héttel később kénytelen volt visszavonni, mert az európai vezetők, döntéshozók azt mondták, hogy akkor befagyasztják Ukrajna támogatását, hogy Zelenszky meg fogja lépni, és Zelenszky visszavonta. És most derült fény ezekre az ügyekre, hogy múlt hét hétfőn publikálta a NABU vizsgálati eredményeket, közel másfél éven keresztül folytattak megfigyeléseket, több ezer órányi felvételt rögzítettek, megfigyelték az ukrán tisztviselőket, minisztereket, ugye ez is mennyire erős dolog, hogy Ukrajnában van egy olyan szerv, amely képes arra, hogy a hatóságok tudta nélkül ilyen megfigyeléseket végezzen, lehallgatásokat végezzen, hangfelvételeket végezzen, és ugye ennek a vizsgálatnak most látjuk az eredményét, és ez nagyon-nagyon szól. Tehát az elmúlt 11 év legerősebb, legdurvább korrupciós botrányáról van szó. Legutóbb ugye Janukovics idején, vagy Janukovics távozásával voltak ilyen ügyek, és hát sajnos most megint egy ehhez hasonló mértékű történetet látunk.
Na most ugye Zelenszkynek ez nagyon rosszkor jött, ez látszik, bár egy ilyen sose tud jókor jönni, mert ugye nem csak, hogy miniszterelnök helyettes volt az őrizetbe vett Olekszij Csernyisov, hanem jó barátja is Volodymyr Zelenszkinek, és hát innentől kezdve mire számíthat? Tehát, hogy ráég ez a történet, hogy ez az ő ügye. Főleg így, hogy nyáron aláírta ezt a bedarálási parancsot, vagy nem tudom, minek nevezzem ezt a...
Hát így van, tehát, hogy nincs ez a nyári epizód, akkor Zelenszky az egy könnyebb helyzetben lenne, mert akkor azt lehetne mondani, lehetne egy olyan narratívát építeni, hogy igen, hát sajnos nem sikerült Ukrajnában még kiirtani a szovjet korszak óta mindent átható korrupciót, de abból, hogy vannak ilyen vizsgálatok, és hogy nyomoz, van is független szerv, amely nyomoz, abból is látható, hogy egyébként Ukrajna ezeket az ügyeket kideríti és nyilvánosságra hozza.
Tegyünk egy zárójelet. Én emlékszem, mikor 2019-ben megválasztották Zelenszky elnököt, illetve még előtte, mikor folyt a választási küzdelem, akkor mi beszélgettünk róla, és ugye ő úgy került be a hatalomba, mondjuk nem a legszerencsésebb pillanatban, de hogy ő lesz majd a tisztaság elnöke, ugye az emberek pártján van, és hogy ő majd rendet teremt. Hát most ez a nimbusz, ez alaposan eloszlani látszik.
Kikopott.
Mi lesz itt, mert ugye itt folyik egy háború, és eddig azért bármi történt is, azért Zelenszkyben bíztak.
Igen, a probléma nagyon messzire mutat, és nagyon sok háttere, nagyon sok oka van. Ja, eleve már az ukrán forradalom utáni első elnök, ugye Petro Poroshenko is hasonló módon érvelt, és hasonló módon kampányolt, hogy Janukovics érával szemben ők fogják megmutatni az utat, az új Ukrajnát, hogy ez már nem az az Ukrajna lesz, ez már egy európai Ukrajna, leszámolnak a korrupció, hogy a NABU 2015-ben alakult, nem véletlenül, tehát a korrupció ellenes szerv, pont azért alakult, hogy az ehhez hasonló, vagy a korábbi esetekhez hasonló ügyeket kiderítse. De aztán Zelenszkynek is volt egy valóban egy nagyon hasonló kampánya, azt mondta, hogy ők leszámolnak az eddigi politikai elitekkel, hogy az a múlt, tehát Poroshenko is egyébként ugyanúgy jelen volt az ukrán politikában az elmúlt évtizedekben, ezeknek az embereknek menni kell, Zelenszky fogja elhozni az új embereket, az új korszakot, az új európai Ukrajnát. Ez a kampánya az Zelenszky 2019-ben. Ugye ehhez hozzátartozik, hogy nem lehet a politikába csak úgy sehonnan új embereket behozni, és semmilyen politikai tapasztalattal, vagy politikai ambíciókkal korábban nem rendelkező embereket behozni, főleg úgy, hogy mondjuk a legmutatott képviselőkből még úgy, ahogy talán, de megfelelő tapasztalattal rendelkező, és megfelelő ambíciókkal rendelkező embereket teljesen újonnan, akik soha nem vettek részt politikai életben, ezt nagyon nehéz összehozni, és hát Zelenszky elsősorban a saját ismerőseit, barátait hozta, hiszen ő bennük bízott meg, ők voltak lojálisak, ők velük dolgozott valamikor a korábbi karrierje során. Ugye a Timur Mindics, aki hát nem csak Csernyisov az, aki igen közeli kapcsolatban volt Zelenszkyvel, hanem ez a Timur Mindics, aki ugyancsak ennek a korrupciós botránynak az egyik központi figurája, Zelenszkynek az üzlettársa volt. És Zelenszky hatalomra jutása után azért elég sok szálon kapcsolódott be az állami működésbe, vagy állami üzletelésbe, ami nem mindig rossz, tehát most, hogyha valaki jó terméket állít elő, és képes, nem tudom, teljesíteni a megrendeléseket, tehát például van egy cége, amely nagyon jó drónokat csinál, ez a Firepoint cég, korábban egy casting ügynökség volt, aztán háborús időben átálltak drónok gyártására, itt önmagában ezek jó minőségű eszközök, de hát nem tudjuk, hogy itt mennyire voltak túlárazva, mennyit tett zsebre ezekből az ügyekből, kihasználva azt, hogy ő az elnöknek a közeli barátja, ismerős, nem tudom, üzlettársa. Ez sajnos kiderül, hogy azok az emberek, akik egyébként Zelenszkyhez közel álltak, lojálisak voltak, hogy bizonyos emberek mindig ott voltak ezek a régi reflexek a meggazdagodásra, a lehetőségek kiaknázására, és visszaéltek ezzel, és ez nyilván ráéghet Zelenszkyre, most független attól, hogy tudat-e róla vagy nem, hogy ezek az emberek hogyan élnek vissza ezekkel a kapcsolatokkal, mégiscsak az ő közvetlen környezetéhez tartoznak, ő hozta ide ezeket. Tehát hosszú távon Zelenszkynek biztos, hogy az ukrán lakosság nem fogja elfelejteni azt, hogy háborús időben a lehető legrosszabbkor, amikor a nemzetnek össze kell állnia, és nem a saját személyes meggazdagodásán kellene gondolkodni és dolgoznia, mert ebben az időszakban volt egy vezetőkör, egy az elitekhez tartozó kör, akik viszont visszaéltek ezzel a hatalommal, és inkább a meggazdagodásra használták ezt az időt.
Na most ugye, ha a harctérre nézünk, ott sem áll jól az ukránok szénája, ráadásul ugye közeleg a nagyon kemény tél, és hát úgy tűnik, hogy ez a Csemisov nevű ember volt korábban a területfejlesztési miniszter, és ugye itt ezek a 100 milliók, amik eltűntek, hát nagyrészt arra voltak, vagy egy részük arra szolgált, hogy megvédjék a kritikus infrastruktúrát. Most arra viszont úgy tűnik, hogy már nincs infrastruktúra lassan, ott fognak megfagyni az ukránok, mert a védő elemeket nem építették meg korábban.
Hát valóban van a Csernisov-féle botrány, ami még egyébként a nyáron nyúlik vissza, tehát a Csernisov elleni első vádak még a nyár folyamán fogalmazottak meg, és akkor egy kvázi házi őrizetbe került, egy ilyen depozit leadásával tudott börtönön kívül maradni, azóta ment a vizsgálat ellen, és valóban ilyen területfejlesztési források visszaéléséről szól a dolog. A másik viszont, ami talán annál is erősebb, az az energetikai szektor, és ez az, ami talán a legjobban tud ütni Zelenszky, és hát pontosabban az ukrán hatalomnak a megítélésén, mert éppen fűtőszezon van, a kritikus időszak van az energiaszektorban, az orosz támadások, amelyek most már gyakorlatilag mindennaposak, és az ukrán kritikus energia infrastruktúrát érintik, azok minden egyes ukrán állampolgárt érintik, mindenki szembesül heti szinten minimum, hogy elmegy az áram, nincs fűtés, nincs melegvíz, és ebben az időszakban, amikor azt hallja, hogy közben az energetikai szektorban dollár 100 milliók tűntek el, amelyeket ugye akár arra lehetett volna fordítani, hogy helyreállítsák az infrastruktúrát, vagy megerősítsék az infrastruktúrát, akkor mindenki közel érzi magához ezt a helyzetet. Átérezhetővé válik ez a téma, ez nem egy absztrakt összeg, ami eltűnt valahol az éterben. Ez az az összeg, ami transformátorok megvásárlására fordulhatott volna, vagy az állandó áramellátás biztosító generátoroknak a megvásárlására fordítható lett volna összeg, és stb. Stb. Tehát ezek nagyon közelálló, embereket közelálló ügyek, és ezért üthet ez most igen erősen az ukrán hatalomnak a megítélésén.
Na most a nyáron kirobbant ügy az egészen más volt, mint ez a mostani, vagy a kettő összefügg, csak most több információ került a felszínre ezzel kapcsolatban?
Nyáron, ahogy az említett Csernisovvel szemben más vádak kerültek megfogalmazásra, őt hatalmi visszaéléssel vádolták meg, és az nem az energetikai szektorokat kapcsolatos. Ugye külön, hát nem tudom, hogy érdekesség, annyira érdekes, hogy ő a Zelenszky elnöksége alatt nagyon sok pozíciót töltött be ez a bizonyos Csernisov. Volt Kijev megyének kormányzója, ugye volt a regionális fejlesztési miniszter, a miniszterelnök helyettes volt, sőt, ott volt egy darabig a legnagyobb ukrán energetikai cégnek az élén, a Naftogaznak az élén, amely kőolaj és gáz működtetésével, beszerzésével foglalkozik, és az egyik ügy a miniszteri idejéből származik, de ki tudja, hogy hát konkrétan az ő esetében mondjuk a Naftogázban töltött ideje alatt mit csinált, és mi volt a helyzet. Ami most robbant ki ügy, ott elsősorban a központi figura nem ő, hanem az Timur Mindics nevű üzletember, aki ennek az egész energetikai korrupciós ügynek az összefogója lehetett.
De mégis a volt miniszterelnök helyettest vették őrizetbe.
Ugye nem csak ő, hanem 7 névvel megnevezett ember van a büntető eljárás alatt. Ugye Csernisov mellett ott van Timur Mindics, aki ellen ugyancsak letartóztatási parancs van, csak ő 4,5 órával a múlt heti házkutatások előtt elmenekült az országból, tehát valahonnan ugye kapott információt, de érintve van feltételezhetően az igazságügyi miniszter, feltételezhetően érintve lehet az energetikai miniszter, őket ugye Zelenszky már menesztette pozíciójukból, pont a mai napon kellene szavazni a parlamentnek arról, hogy meneszti őket a pozícióból, de a parlamentben éppen viták tárgyát képezik az a dolog, és nem akarják megszavazni, éppen blokkolják, most hogyha valaki követi az ukrán eseményeket éppen ebben az időben, akkor blokkolják magát az ülést, mert az ellenzéki erők azt mondják, hogy addig nem mentik fel a két említett minisztert, amíg ők nem számolnak be a visszaélésekről és ezekről az ügyekről az energetikai szektorban a parlament előtt. Szóval ez egy nagyon messzire vezető ügy, nem biztos, hogy a lista megáll ezeknél a személyeknél, akiket most hallunk, valószínűleg fog hallani más vonatkozásokat is. Én tartok tőle, hogy a védelmi ipar is valamilyen formában érintve lehetetlen az egészben.
Bendarzewski Antont, az Ökonomos Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját hallották. Az elmúlt órák híre Ukrajnával kapcsolatban, hogy az ukrán védelmi miniszter Denis Mihály bejelentette, az állam lehetőséget nyit a stratégiai vállalatok számára, hogy légvédelmi csoportokat alakítsanak és részt vegyenek az állami légvédelmi rendszerben. Szavai szerint a projekthez csatlakozhatnak az elsődleges jelentőségi infrastruktúra üzemeltetői, vagyis az energia, távközlési, közlekedési, vízellátási és más stratégiai ágazatokban működő vállalatok. A részvétel nyitott azon cégek számára is, amelyek rendelkeznek a szükséges erőforrásokkal és megfelelnek a biztonsági követelményeknek.